Jó napot kívánok! Stuber Andrea vagyok, az Ahol hely van színházi belépő című műsort vezetem. Mai vendégem Tasnádi István, drámaíró, aki az utóbbi években rendez is, úgyhogy majd ezt is meg fogjuk beszélni, hogy rendező is-e. Rendező-e is.
Jó, megyünk.
No, megnéztem a színház műsort február-március hóban, és összeszámoltam, hogy hány előadás szerepel műsoron, amiben te szerzőként, alkotóként közreműködtél. Tudod vajon, vagy mennyi, vagy meg tudod tippelni? Tippeld meg.
Pesten?
Nem, az országban összesen.
Az országban? Hát nem, de tippelni tudom, szerintem olyan 10 körül. 10 körül lehet.
Tehát, hogy 10, nem is, hogy hány előadást, tehát ha többször is játsszák, tehát, hogy hány estén jó, szerepel.
Hány estén? Azt mondtad, hogy hány
nem,
típusú,
nem,
vagy
nem, hanem, hogy összesen.
Hát, az 20 fölött van.
Hát az 47.
Jézus már.
Bizony, Mária. 47, és ebből te íróként 35 alkalommal vagy érintett, a többi az színpadra alkalmazó, aha, fordító.
Elképesztő. Még ezt magam soha nem gyűjtöttem
ki. Én is meglepődtem, de hát ha belegondolsz, a tavalyi évadban volt egy 8-10 bemutatód összesen, és vannak bemutatók, amiket mi úgy nem is nagyon tartunk számon, mert nem tudunk róla. Én például nem tudnám, hogy Stuttgartban nézőművészeti főiskolát mutattak be, hogyha nem ült volna itt néhány héttel ezelőtt Bagosi László rendező, aki rendezte azt az előadást.
Igen, ez mondjuk szomorú, hogy erről így nincs szó, hogy mondjuk külföldön mi történik velünk.
Hát vagy legalábbis nagyon ritkán és csak véletlenszerűen, igen.
Hát nem hír. Az hír, hogy az Asher mondjuk rendez Ausztráliában, de mondjuk az magyar drámának van Németországi bemutatója, az nagyon nem tud az lenni.
Hát ha belegondolsz, hol lehetne hír? Jó vicc, napilapokban, kulturális rovatokban, hogyha mondjuk még olyasmi működne igazán. Igen. Hát szomorú. Na, de az viszont öröm, hogy neked ennyire kiterjedt a munkásságod, ez engem is meglepett, hogy te egy ennyire jól bemutatott és játszott és népszerű és közkedvelt szerző vagy, azt lehet mondani. Azt is próbáltam megszámolni, de ezt is nehéz tényleg, hogy hány bemutatód volt eddig. Én szerintem 50 fölött vagy körülbelül.
Tényleg nem számolgatok, tehát fogalmam sincs. Valószínűleg igen. Igen. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk egy darabnak van, mondjuk a Finitónak tudom, volt vagy 6 vagy 7 színházban is bemutatója, akkor így biztos, hogy 50 fölött. Ha mondjuk mindig csak az ős bemutatókat számoljuk, akkor nyilván nincs 50, de akkor is azért 30 fölött van szerintem.
Általában te azon kortárs magyar drámaírók közé tartozol, akiknek a művei nem ilyen egyszeri tünemények, hanem
van ilyen is, olyan is egyébként, mert ami ilyen színjátékszöveg, tehát ami nagyon, nagyon egyszerre készül el a színdarab az előadással, magyarán, hogy a próba folyamatban a színész improvizációk sokat számítanak, és nagyon a színészre készül el a szöveg, azt azért ritkán veszik elő, bár pont a nézőművészeti ennek ellen példája, mert azt hittük, hogy azt nem fogják játszani, hiszen tulajdonképpen egy alapötletben egy kanavázt írtam először, és aztán ezt a színészekkel beszélgetve, sokszor arra improvizálva lassan fejlesztettem ki a darabot, nagyon a Scherer, Mucsi, Katona Laci hármasra épült, és ennek ellenére ezt több helyen bemutatták, több országban is, de azért inkább az a jellemző, hogy ami ilyen színjátékszöveg, az egyszerű fogyasztásra alkalmas.
Ha már szóba hoztuk így mind a ketten a nézőművészeti főiskolát, ami egy 2003-as bemutató volt, és azóta is műsoron van az eredeti szereposztással, tehát a Mucsi Zoltán, a Scherer Péter.
Most volt a 200. éppen.
200. éppen. No, hát az a darab, hát nem bennem, ha mondanál róla egy pár mondatot az olvasóknak, a olvasóknak, hát igen, szóval, hogy a hallgatóknak, akik bennünket hallgatnak, és talán nem ismerik, de én nekem az a benyomásom, hogy lehet, hogy ez egy profétikus darab volt.
Egyre inkább úgy tűnik, sajnos. Azért mondom, hogy sajnos, mert ez egy ilyen negatív utópia, amit annak idején, a 2003-as a darab, az az alaptörténet, hogy annyira elszoktak a nézők a színházba járást, illetve hogyha színházba járnak, akkor annak a viselkedés normáitól annyira idegenek már, annyi botrány van a színházban, annyira nehezen értik, hogy mi történik a színpadon, és azt annyira nehezen tudják leviselkedni, hogy egyre több az atrocitás, aminek eredményeképpen a kormány bezáratja a színházakat, és mi valamikor nem túl távoli jövőben vagyunk, ahol egy ilyen tanfolyam keretében újra próbálnak nyitni és nézőket nevelni, újra elmondják A-tól kezdve, hogy mi ez a színház, egészen az ősközösségektől kezdve a az ilyen szertartás játékokon át egészen az ilyen furcsa posztmodern kollás színházig végigvesszük. Nyilván nem egy ilyen tudományos kísérlet ez, hanem
egy játékos. Hanem hát egy merő vihogás ez nézői szempontból. Igen,
egy röhely, de hát a humor forrása az, hogy olyan dolgokat tanítunk meg a nézőnek, ami elvileg evidensnek kéne, hogy legyen, de pont attól, hogy ez most tanítás alatt van, vagy ezt tanítjuk, ennek van egy elég erémes perspektívája. És pont nemrég futottam össze azzal a fiúval, aki Bulgáriában rendezte egy kisebb színházban a nézőművészetét, és azt most mondta, hogy hát 3 előadást tudott lemenni belőle, mert bezárták a színházat.
Akkor még éppen idejében mutatta be.
Igen, hát... Igen.
Tehát, nem olyan vicces, persze, tudom.
Tehát jó, nyilván nem ezért zárták be, de hogy nagyon, nagyon pofán vágta őket a dolog, és a Bagosi Laci is mondta, hogy Stuttgartban is nagyon azért tudott különösen hatni ez, hiszen ott is a városi tanács előtt van a döntés, hogy most hány városi színházat zárjanak be, hányat vonjanak össze, tehát ott sem olyan rózsás a helyzet. Úgyhogy pont ebbe trafált bele ez a darab, tehát most tényleg valahogy nagyon beélesedett.
Ebben a darabban van egy klasszikus mondás arról, hogy egy átlag néző egy átlag előadás alatt összesen 23 percnyi időt pislog.
És tartja csukva a szemét.
Igen, tehát hogy 28 percet nem lát az előadásból pislogás miatt, és akkor felmerül a kérdés a darabban, hogy ha amennyiben a kritikus is így van, már pedig valószínűleg ez az élettani funkcionála is működik, akkor hogyan lehet egyáltalán kritikát írni egy előadásról, amiből 28 percet nem látunk? Kérdezem én ezt te tőled, aki valaha szintén színi kritikus voltál. Sőt, 1995-ben az év színi kritikusa díjat kaptad meg. Kérdezem irigyen, hogy ez micsoda, mert erről én még nem is hallottam.
Azóta én sem. Ezt így akkor megkaptam, mivel olyan ifjú voltam, hogy fogalmam sem volt, hogy mik ezek a díjak, boldogan átvettem. Ez egy évszíni kritikus, így megvan ott, ha meg tudom mutatni. De valószínűleg kétszer adták ki. Pár ilyen díjat kaptam ám, amit így kétszer adtak ki. Például a Perzsa Akadémia díja, nem tudom, erről hallottál-e.
Nem.
Szerintem azt egyszer adták ki. Vagyunk így pár egy rendező, egy író. Nagy gála volt meg minden, szóval nem egy ilyen kamu, de kéz. Van egy kis fröccsöntött oroszlán szobrom is otthon Perzsa Akadémiától. De valószínűleg ez az évszíni kritikusra is egy ilyen dolog lehetett.
Van otthon valami vitrina díjaknak?
A könyvespoltnak az egyik fakja az így ott a tetején, az be van rendezve ennek.
No, a színi kritikusság előtt pedig költőként indultál. 93-ban megjelent egy verses köteted, és aztán amennyire ezt érteni lehetett, túlságosan kicsiny hatásfokúnak találtad a költészetet, a vers kötetet. De azóta is írsz verset, vagy legalábbis verses formában darabokat. Vajon magával a költeménységgel teljesen felhagytál?
Tulajdonképpen igen. Tehát az, hogy most én verset írjak, amivel elbalagok egy szerkesztőségbe, már most már nyilván nem az van, hogy elbalag az ember. Az időben, amikor én vittem szerkesztőségbe, akkor még ballagtunk. Most nyilván az ember átküldi interneten, aztán a szerkesztő válaszol, vagy sem. Ilyen nem fordul elő, azt hiszem, és nem is fog. Tehát annyira zárványnak érzem ezt, hogy talán még a színháznál is dermedtebb forma ez már.
De mint egy profi a közlésre gondoltál azonnal, én meg inkább azt az érzetet kérdezem, hogy ülsz egy teraszon, és jön
a vers.
Zizednek a fák, igen, és akkor nem jön a vers.
Nem jön a vers. Tehát ugye sok, főleg az utóbbi időben sok drámát írok verses formában, tehát ilyen módon jön a vers, mint technika, de az a fajta ösztönzés, amikor itt annyi költőnként meg kéne nyilvánulni a lelkem apró rezdüléseiről, ez nem. Tehát azt hiszem, hogy ez nekem nagyon megfelel, hogy egy csomó áttéten keresztül tudok közölni valamit, magyarán embereket pakolok magam elé, akit így elnevezek B-nek vagy Z-nek, és akkor azon keresztül nagyon jól el tudom mondani azt, amit szeretnék, de most már az a fajta kamaszos hevület, ami még úgy 93-ban megvolt, hogy na ez vagyok én, lássatok csodát, és ezt mindig gondolom, és ilyen szépen elmondom, ez nincs.
És a kritikus az meghalt benned, vagy az él? Tehát ha mondjuk tudnál-e saját előadásodról jobb kritikát írni, mint amilyeneket a kritikusok írnak?
Hát a jobbat vagy sem, azt nem tudom. Nyilván tudnék, tehát néha szoktam is, amikor mondjuk tavaszi fesztiválra, vagy őszi fesztiválra jönnek külföldi előadások, és akkor valahol megkérnek, hogy írjak. Magyarról nyilván nem írok kollégákról, de ilyenkor szoktam. Tudnék egyébként, a Fekete ország végére írtam is, tehát nem tudom, mennyire emlékszel, hogy ott
hogyne, a Pilóvernerem. Hogyne, azzal kezdtem a kritikámat.
Igen, még gondolkoztunk a Süsivel, hogy valószínűleg mi lesz majd, miket fognak írni, és így akkor eljátszottunk, hogy vajon a Csáki mit fog, akkor csináltunk egy Csákit, akkor egy MGP-t, akkor a Koltait, így aztán jött ez, hogy de akkor mi ne írjuk meg? Tehát írjunk egy olyat, hogy a Tiló tényleg, de nem hülyeséget, hanem tényleg, egy alapos kritikát az előadás végén mondjon el, és az legyen a vége. És aztán így lett kezdetben, ez nem volt, ezt egy ilyen pár körrel később találtuk ki, és amikor Pesti bemutató volt, akkor írtam hozzá. Szóval persze, ezt lehet játszani. Azt gondolom, hogy arra nagyon jó volt, hogy kevesebb sérülést szerzek így most már, mint alkotó, így, hogy megcsináltam és ezt a pár évet úgy kritikusként, mert pontosan tudom, hogy mennyire szubjektív ez a műfaj, tehát én is borzasztóan az volt, akármennyire szerettem volna nagyon, nagyon pontosan és hidegfejjel fogalmazni, mindig elvitt az, hogy én mit láttam már tőle, mit gondolok róla, kikkel csinálja. Tehát magyarán azt hiszem, most a helyén tudom kezelni. Akkor is, amikor nagyon ledorongolnak, meg akkor is, amikor túl szeretnek. Tehát ez így van.
Nos, az ideális alkotó, aki azt is tudja, hogy milyen a túloldalon. Nem innen, de folytatni fogjuk a zene után. Most hallgassunk Kis Csillagot.
Vigyetek el engem is, lassúzni, srácok! Vigyetek el innen, mert nem jön minden más! Vigyetek el engem is, lassúzni, srácok!
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják, Tasnádi Istvánnal beszélgetek. Drámaírásról, színházcsinálásról. Eddig megtudtuk azt, hogy költő is volt, színikritikus is volt. Mire aztán, hát voltak épp drámaíró lett belőle. Egy-két év színikritika írás, rengeteg előadást láttál. Ez önmagában, ez volt hasznos számodra, a mennyiség például. Én szerintem ez valahogy úgy összegyűlik, és az embernek a látását tágítja az az iszonyatos mennyiség, amit lát, vagy pedig igazándiból a színházi munkából, a darabok látásából és hatásából tanultál, mint egy készülő drámaíró.
Nem, az nagyon fontos volt, hogy ennyit és ennyi fajtát lehetett akkor megnézni. Jót is, rosszat is. Tehát, és műfajtól függetlenül. Mivel akkoriban nem tudom most, hogy van, de még fizettek ilyen úti költséget, és akkor így lehetett menni vidékre is.
Ez ma már nincs.
Aha. Na, hát szóval, hogy azért voltak elég sok vidéki kiruccanás volt. Nyilván engem küldtek legmesszebbre, mert hogy a fiatal gyerek menjen, utazgasson, vonatozzon. És ezért tényleg olyan szegletekbe is eljutottam, ahol nagyon másfajta módon csináltak színházat, mondjuk, mint a Petőfi Sándor utcában. És ez nagyon jó volt. Nem csak az, hogy láttam, mert az egy dolog, az ember kap egy benyomást, aztán hazaviszi, és gyorsan elfelejti, vagy sem, hanem az, hogy akkor írni kell róla. Ha borzalmas, akkor is. Ha semmi gondolat nem volt benne, akkor is. Ott volt az a 3-5 flekk, amit mindenképpen le kell írni. Ha tényleg, azt kell mondani, hogy tényleg felejtsük el, akkor is. És ez nagyon, nagyon, nagyon fontos tanulási folyamat volt egészen azért, mert végig kell gondolni, hogy miből áll össze egy előadás, és hogy ezek a részek hogy függnek össze. Azt kevésbé ott láttam, hogy is csinálódik ez, tehát hogy van előállítva az, amikor írni kell, vagy véleményezni kell. Az diák színjátszóként, vagy ilyen amatőr színházban, amikor raktuk össze ezeket a játékokat, akkor tanultam meg, mert nyilván ezt hivatalosan nem tanultam sehol, tehát nem jártam a színművészeti főiskolára, meg ilyen olyan helyre. Ezt ott a helyszínen barátaimmal itt ott pincékben, különböző lyukakban tanultuk meg együtt.
Tehát tulajdonképpen az íráskényszer volt a legfőbb haszna.
Hát abszolút. Meg ez a tömeg. Meg aztán, hogy elkezdtünk járni diákszínjátszó zsűribe, tehát még nem volt az elég, hogy ez tényleg azt a, nem tudom, 150-200 előadást a hiba, hanem hogy még mentünk el a Sándor ellen, meg a Bércessel jártunk Paksra, meg nem tudom hova, lehetetlen helyekre, és akkor tényleg ott ugye az van, nem tudom, jártál-e ilyen diákszínjátszó zsűribe, voltál-e, vagy
nem?
Ilyen, nem? Hát az is fantasztikus élmény, elmész, és akkor tényleg reggel 9-től a műfázban este, nem tudom, meddig megy, és az egyes előadások, van, ami tényleg csak egy ilyen fél órás kis happening, de van, amikor megcsinálják a Lear királyt. Tehát így egyszer csak 1:30-kor elkezdődik a Lear, és megcsinálja valamelyik középiskola Pakson, amiből megint csak az van, hogy néha rémület, és főleg ilyen tömegben, de néha meg egyszerűen valami kivirágzik, és aztán sokáig azon lehet gondolkozni, hogy ez most miért pont itt, meg miért pont ezek, és miért ez hatott ennyire bődületesen. Szóval ez mind arra volt jó, hogy így jöjjenek ezek az impulzusok, és aztán, hogy rendet tegyen benne az ember.
Közben megszületett az első darabod, amint ha jól értek, az Időn túli szabaddobás című. Ez az első sportdarab volt talán a magyar dráma történetben vagy irodalomban?
Ennyire nem másztam utána, hogy az első volt. Most én nem tudnék kapásból mondani.
Én azt gyanítom, mert aztán később a Egressy írt a Sóska sült krumplit, meg hát írt még egy-két ilyet, aminek a sport, tehát gyakorlatilag a sport volt a terepe, vagy a helyszíne, de ezek szerint, én nem ismertem ezt a darabot, de ezek szerint te itt ezzel megelőzted, mert itt egy kézilabda mérkőzés kézilabda utolsó pillanataiban.
Így van, de ez is egy tulajdonképpen így látszólag csak egy sportdarab, de a lényege az, hogy ez az utolsó pillanat van kitágítva, és egy ilyen nagy morális döntés előtt áll a dobó, illetve a kapus, illetve a sorfal, akkor, hogyha megnézed, az a klasszikus antik görög drámának a kara, a sorfal, és van két színész, akik hosszú, egyébként verses, jambikus tirádákban próbálják egymást meggyőzni arról, hogy mi a jobb, ha most bedobja a labdát, vagy nem, mikor játsszák ki a sorsot, ha bedobják, vagy nem, mi dönt el, hogy most bemegy a labda, vagy sem, van-e ez determinálva, vannak-e istenek, stb. Tehát ott állt a Globgatyában, és ezeket a filozófiai traktátusokat nyomták. Ezt meg is csináltuk a gimnáziumban egyébként.
És mi lett a végeredmény mostanra? Ezt jó darabnak tartod, vagy ez egy zsenge volt?
Hát nem tudom. Nem tudom, döbbenten hallottam tavaly a Deszka Fesztiválon, ahol Asser Tamás volt a vendég egy ilyen beszélgetésben, hogy benne volt abban a zsűriben az egyetemi színpadon, volt egy drámapályázat az egyetemi színpadon, és ez, az a darab ezt megnyerte, és benne volt Asher a zsűriben, de aztán úgy nem történt ezzel a darabban semmi, aztán mi magunk megcsináltuk, és most rá olyan 20 évvel tudtam meg, tök véletlenül, mert benn ültem, vagy álltam a közönség mögött ezen a beszélgetésen, hogy akkor az Asher fogta, és bement a katonába ezzel a darabban, hogy ő ezt meg akarja csinálni.
Komolyan, de jó.
Jó, döbbenten ültem, hogy miről beszél, azóta sem mondta el, és hogy odaadta a zsemlékinek, meg a... Igen, de közben szomorú a vége, mert odaadta Fodor Gézának, meg Zsámbékének, Zsámbéki mondta, hogy a Géza eldönti, és akkor a Fodor Géza visszaadta pár nap múlva, hogy ez marhaság, Tamás.
Na most akkor ehhez elmondom azt, amit Asher egy másik deszkán, egy másik nyilvános beszélgetésen mondott el, hogy sajnálkozását fejezte ki utólag amiatt, hogy gyakran akkor is hallgatott a Fodor Gézára, amikor bátrabbnak kellett volna lenni. Tehát amikor keresztül kellett volna gyalogolni a Fodor Géza ízlésén. Nem több darabra gondolt akkor, de feltettem, hogy az egyik a tiéd volt, meg is nevezett egyet, de az most sajnos nem jut eszembe, amit aztán bemutattak máshol sikerrel. De utólag ezt
de mondta, a Forgács Andrással beszélgetett ott, és mondta Andrásnak, hogy azt tudod, hogy a kulcsot sem mutattunk volna meg, hogyha a Géza múlik. Ugye megrendezte Forgács András Kulcs című darabját. Tehát mind a mellett, és ezt tegyük hozzá, hogy Fodor Géza elképesztő, hogy
nagyszerű milyen munkát.
És hogy a katona repertoárjának az összeállítása, és az, hogy olyan tudott lenne a 80-as években, főleg amilyen az neki köszönhető, de valóban neki csomó minden nem fért bele az ízlésébe, ami aztán később kiderült, hogy mégiscsak a színház akkor része lehet. És hát ott 92-3, nem tudom mikor volt, ez még úgy kihullott. De hát tehát azért végig gondoltam, hogy mi lett volna akkor, hogyha 22 évesen Asher megrendezi az első darabomat a katonába. Tehát valószínűleg egy tök más sors, amelyet a sorsról beszélgettünk. Nem biztos, hogy jobb. Nem biztos, hogy ha megsporolom ezeket az utakat és köröket, bármi jobb lenne. Sőt, azt gondolom, hogy ezt nagyon kellett, hogy kétszer ne vegyenek fel a bölcsészkarra, egyszer ne vegyenek fel a dramaturg szakra, és tényleg végig kelljen csinálnom nagyon nagy körökkel azt, hogy főszedjem mindenhonnan, amit lehet, és magam erejéből rakjam össze magam. De nagyon kevesen múlott, hogy tök máshogy alakul a sorsom.
De végül is a katonába 99-ben kerültél el, mint szerző. A Közellenség című darabbal. Amit akkor Siling Árpád rendezett, akivel aztán közben hosszú évekig együtt dolgoztál a Krétakörben, aminek talán te is alapító tagja, vagy lehet így mondani?
Nem alapító, nem. Alapítója nem, mert az ős Krétakör az ugye a 90-es évek, szerintem 3-4-ben alakult, Láng Anna Mari, Bánki Gergő, Pintér Béla, Huszár Zsolt, és abban én nem voltam benne, én egy olyan 2-3 évvel később csatlakoztam hozzájuk, amikor a Kicsi című darabot csinálták ők a Merlinben, erről már nem nagyon emlékszik senki, pedig egy jó kis előadás volt,
láttam, emlékszem.
És akkor abban, mint a dramaturg vettem részt, csak a következő közös munka volt a Közellenség.
Ami az első nagy sikered volt, azt lehet mondani. Igen. Nem, voltak épp megelőzte a Bábelna például, megelőzte.
A Bábelna is megelőzte, meg igen. A kokainfutár, a kokain számomra annyira kedves kokainfutár, mint Kaposváron mutattak be 96-ban, ez a Menek István rendezte. Az volt tulajdonképpen az első közszínházi bemutatóm, aminek a színpadra állításában nem vettem részt, ami teljesen új élmény volt, mert sok mindent csináltunk már addig, de hát ezt mindig ugye együtt hoztuk össze a díszlettől kezdve a szövegen át a rendezésig mindent, és most meg az volt, hogy lementem a bemutatóra, egy olvasópróbára, majd aztán úgy lementem a bemutatóra, és ott létrehoztak egy olyan világot, amiben én csak pillogtam. Az is hozzátartozott, hogy az volt talán az első olyan előadás, amikor a közönséget tették fel a forgóra. Tehát a nézőtér volt tulajdonképpen a színpad helyén, és a forgó körül játszott körben 360 fokban volt a díszlet elhelyezve. Ág Marci csinált a díszletet, és minket forgattak a különböző helyszínek között, tehát tényleg olyan volt az egész, mint egy mesecsónak, vagy ilyen utazás, és tényleg elképesztő élmény volt. Tényleg az, hogy nem tudtam, hogy mire számíthatok, és az enyém is volt, de mégse volt az enyém. láttam, hogy ez a darab, amit írtam, de...
Rácsodálkoztál, hogy na hát mit írtam.
Hát abszolút. Mm. És tulajdonképpen ez nagyon sokáig hiányzott, ez az élmény. Mert mindig beleütöttem az óromat mindenben, mindig úgy. Hát az volt a lényege, hogy színház közelben, és a színésszel együtt gondolkozva, vagy rendezővel, aztán abszolút, és hogy rakjuk össze a végéig az előadást. És ezért picit meg voltam fosztva ettől a rácsodálkozástól. Sokszor, hát azóta azért már vannak úgy előadásaim, hogy fogalmam sincs, hogy csinálják, hogy mit változtatnak, és akkor tudok csodálkozni. Hol örömmel, hol kevésbé.
Most az előbb szóba került a közellenség, amit a kamrában mutattak be, és egy teljesen mellékes kérdésem van, mert engem érdekel, hogy ez egy Kolhász Mihály történet, a lovak, a két elzabrált ló szemszögéből. Szirtes Ági és Fekete Tibor játszotta a két lovat, és jóval később, évekkel később olvastam egy Szirtes Ági interjúban, hogy őt mennyire bántotta és zavarta az, hogy az ő figurájának nincsen neve, az volt a neve, hogy Kanca. Tehát, hogy, mert hogy ő valahogy sokkal közelebb tud kerülni bármely figurához, hogyha annak van neve. De tudtad ezt vajon, és ha tudtad volna, adtál volna nevet annak a lónak?
Hát nem tudtam, de valószínűleg nem adtam volna, mert szerintem csodaszép szó az, hogy Kanca. És főleg az, hogy az Ági maga emberi szépségével a szakadt kis estéjében ott állt, és az a neve, hogy Kanca, ez pontosan kifejezi azt a kettőséget, aminek a darab a lényege, vagy a darabnak a lényege, tehát biztos, hogy nem lehet, hogy ez ilyen színészi technika, vagy nem tudom, hogy az ő munkáját megkönnyítette volna az egésznek, biztos, hogy nem tesz jót. Ez, hogy Csődör és a Kanca, a két főszereplő a darabnak, az a lényege.
Akkor most itt a Kancánál megállunk megint egy dal erejéig, a Krétakör színész zenekarát hallgatjuk.
Száz százalék nő, minden vélve.
ahol hely van színházi belépő. Ennek a műsornak a keretében ülünk itt Tastánt Istvánnal, én Stuber Andrea vagyok, és mi ketten így beszélgetünk egymással a drámaírásról, meg a színház csinálásról. A Schilling korszakban vagyunk most már benne, amikor Tasnádi István a Krétakör társulatával jó néhány produkciót hozott együtt létre. Az egyik itt a zene alatt éppen említette a Next-et, mert hogy a szám, amit hallottunk, az benne volt ebben az előadásban. A Next az azt hiszem, hogy egy talán kevésbé sikeres darabja volt a közös sorozatotoknak, vagy rosszul gondolom?
Nem tudom. Akkori kritikai visszhangja mindenképpen a legrosszabb volt az összes közös munkánkat beleszámítva, de nagyon érdekes, hogy azóta egyre másra mondják azt a kritikusok, hogy hát ezt két évvel később csináljátok, akkor az mekkorát szólt volna. Azt gondolom, hogy beelőztük a korunkat ezzel, amitől puhára estünk, mert ugye akkor még nem voltak ezek a borzasztó reality show-k a tévékben, meg nem volt aztán az, amit nevét is elfejtettem, az a borzasztó erőszakos szőkenő, aki ott az utolsó láncem, vagy leggyengébb láncem, meg nem tudom, szóval
nem vagyok eléggé járatos ezekben.
Igen. Tehát, hogy ez a látványos embergyalázás, tehát még így nem tört be, és akkor olyan öncélúnak tűnt ez az egész, a maga a forma is, ahogy beszéltünk róla, illetve az sem működött
mondjuk
még.
Mondjuk el, hogy ez egy tévéműsort imitált, ez az előadás.
Frau Plastic Chicken Show-t imitált, Udvaros Dorottya volt Frau Plastic Chicken, és a világirodalom két leghíresebb bűnözőjét hozta össze a showba, a Gépnarancsnak a főhősét, Kicsi Alexet, aki már túlélte a rehabilitációt 20 évvel később van, illetve az Amerikai Pszichó hősét. És hát ugye ennek talán így elmondva érződik, hogy van egy erős, nem tudom, ironikus része a dolognak. Ott nem tűnt ironikusnak egyáltalán, ezt belátom. Tehát az előadás inkább ijesztő volt, az az agresszivitás is, ahogy mondjuk a Bánki Gergő, aki ezt a bemelegítő embert játszotta, egyből letámadta a közönséget, és megtanította oválni, tehát tapsolni, meg lelkedezni, amit aztán már rengetegen csináltak azóta. Tehát,
cukorsót láttad?
Igen, ott is, de ez sok. Most nem jut eszembe, pont két-három hete is láttam egy ilyet, ahol megtanítottak minket oválni. Ja igen, egy Világjobbítókat láttam, ahol szintén a showban megtanítottak. De akkor ez így új volt, és ezért nagyon zokon vették, tehát a kritika azt személyes értésnek vette. Tehát, hogyha most átnéznénk, akkor tehát magyarán azt, hogy show közönségként van kezelve, miközben ő soha életében nem menne el egy showba közönségnek, és ráadásul nem is néz tévén.
Igen, ez nem volt jó érzés, igen.
Tudom, nem volt jó érzés, de hát könyörgöm, ha együtt gondolkodunk erről a dologról, akkor nyilvánvaló, hogy mi nem nézünk annak, ha te jöttél színházba, tehát mi sem. Tehát az egész, de aláíró, hogy mi szúrtuk el ezt a kommunikációt. Később már egyébként, amikor ilyeneket használtunk, akkor sokkal nyitottabb volt rá mindenki, akkor ez egy ilyen első, nagyon első nekifutás volt erre az élesebb provokatív színházra, vagy a formakeresésnek is, és ez egyszer ügyetlenül kommunikáltuk. Egyébként már nem is csak az előadást, hanem csináltunk hozzá köré egy ilyen rávezetést, egy ilyen rádiós rávezetést is egyébként, amikor köröztük Pesten Pent Bétment, és behívtunk embereket, akik nyilatkoztak, hogy hol látják, ami egy jó marhaság volt, de halálosan komolyan vették az emberek. Vagy csináltunk egy sajtótájékoztatót, ahol a Krétakör színes bőrű könyvelője, egy nagyon helyes, nem is tudom honnan jött a srác, mindegy, tök mindegy, de előadta, hogy ő a Next Worldwide Company-nak a képviselője, és hogy a Schilling Árpádot felkérte, hogy a budapesti showt ő rendezze. Ez már nagyon sikeresen megy, mondta videóban, Tokióban, és nem tudom, és az Árpád után átvette a szót, elmondta, hogy ő most 5 évre leszerződött ez a multihoz, és hogy ezt fogja csinálni, és ugye hát ez egy nagy hack volt, ez egy baromság volt, de tehát puhára estünk, mindenki buzgón jegyzetelt, és aztán ez így lett. És utána
ez azóta is így van egyébként. Hogy? Tehát ha ilyesmivel élnek, akkor ezt valahogy úgy olyan kötelességszerűen meg szoktuk enni, vagy meg szokták enni.
De hát ez olyan Nem tudom, szerintem nagyon bizarr volt, meg nagyon szélsőség, utána megverték a Vinnait, tehát hogy beszólt az udvarosnak, vagy az udvaros is kiindult, és akkor ő, mint újságíró, beült az újságírók közé, tehát úgy tett, és akkor beszólogatott neki, meg olyanokat kérdezett, akkor két biztonsági őr kivitte és megverte.
Igen.
Persze, senki, mindenki írta szépen. Tehát nyilván ez egy olyan dolog, amit tanítanak meg, tehát ez egy komoly dolog, amivel elkezdtünk játszani, meg hülyeskedni, tehát hogy ezzel hogy lehet játszani, tehát hogy lehet manipulálni, hogy működnek ezek a gerilla PR-ok, meg minden. Mi ezt nem tudtuk, nem tanultuk, tehát nekiestünk, mert hogy milyen jó játék lesz, és aztán úgy visszaütött ránk, hogy hihetetlen, elértük azt, hogy mire eljött az előadás, és bemutató, beültek az emberek, és már utálták, de már zsigerből, tehát még nem láttak egy semmit. És nagyon utálták, és hiába van tele játékossággal, iróniával maga az előadás, ez nem jött le, hanem egy ilyen elég jeges ellenszem fogadta. Egyébként ez francia, ez Avignonban volt a bemutatója, ott egyáltalán tapasztaltuk, ők beültek egy előadást, aztán jó, hát voltak rosszabb pillanatai, meg jobb pillanatai, tehát a helyén kezelték a dolgot, egy előadásos. Tehát sokkal jobban ment külföldön, mint itt, ahol ezzel az egész cécóval elrontottuk a fogadtatást.
Hát a Krétakör kapcsán beszélhetnénk még több érdekes, jelentős és sikeres produkcióról, a Fekete Országot már említettük. De voltak épp a végére szeretnék kiukadni a Krétakör korszaknak, hogy amikor Schilling Árpád feloszlatta, vagy megszüntette, vagy átalakította a Krétakört, akkor ezt te úgy élted meg, mint csapást, vagy veszteséget, vagy talajvesztettséget, vagy nem?
Ezt mindannyian úgy éltük meg, miközben tehát így azért belülről azt lehetett látni, hogy sok igaza van az Árpádnak, de nyilvánvalóan akkor az meg 10 éves közös gondolkodás volt, azért ezt azért nem volt jó így elfogadni, hogy most akkor ennyi volt, és vége, van, aki nem is tudta, és részben én sem is azért keresem a társaságokat továbbra is, és csinálunk előadásokat együtt, ugyanakkor valahol törvényszerű volt, hogy ennek ott vége van.
Abban az időben a vége felé már, amennyire erről interjúkból értesülni lehetett, egy újfajta drámaírói életmodellt kezdtél követni. Tehát korábban együtt készültek az előadások, és emlékszem, mondtad a Fédránál, hogy azt már egyedül otthon írtad a négy fal között, nem feltétlenül próbaidőszakban, egyik próbától a másikig. Tehát, hogy felvettél egyfajta klasszikus drámaírói attitűdöt.
Már a Fekete Országban is úgy volt egyébként, hogy hát mondjuk ez rajtam, Árpádon múlott, ő azt szerette volna, hogy külön dolgozzak a színészektől. Ugye ott ilyen híres emesekre dolgoztunk, és én arra írtam monológokat, meg dalszövegeket, és a színészek arra hoztak improvizációkat, és ő azt végén összeszerkesztette egy előadását. De például nem tehettem meg, amit addig mindig, hogy van egy picit nyers színész improvizáció, ami négyszer olyan hosszú, mint amit így elbír, és akkor azzal így dolgoztam meg átszerkesztettem, meg átírtam sokszor. Ezt nem, ő abban nyers formájában hagyta meg, mint az a elhíresült káromkodós jelenet ott az elején. Hát ez úgy szólt, ahogy ők megcsinálták, akkor ez egy bódvarákói táborban volt, mindig lementünk nyaranta egy hétre, egy-két hétre, készülnek a következő adásra, és akkor született az impro, de tulajdonképpen az összes olyan jelenet, ami a Fekete Országba bekerült, mint színész jelenet, azok nincsenek írólag megdolgozva. És ő ezt akart abba kipróbálni, milyen az, amikor nagyon kötött formájú, nagyon erős irodalmi a szövegek vannak, egy teljesen köznapi, teljesen kócos improvizált szöveg mellett. Tehát már tulajdonképpen megvolt itt egy előjele a dolognak, és aztán a következő meg a Fédra az volt tényleg, hogy akkor őt már igazából az érdekelte, hogy megfejtsen. Tehát, hogy akkora élmény volt neki a Sirály. Tehát az, hogy a Csehov szöveggel élt együtt egy évig, és azt bogarázta, hogy ott tulajdonképpen a viszonyokban mi van, és a mondatok alatt mi van, hogy azt mondta nekem, hogy őt már igazából az nem érdekli, hogy így rakjunk össze együtt, és mindent tud, hanem hogy én adjak neki egy darabot, és akkor ő azt majd, és nem mondjam el, hogy mi miért van, és ő azzal szeretne elmolyolgatni, és a színészekkel, és csak a végére menjek oda, és ez így is történt. Hát így.
És aztán, mikor ennek vége lett, tulajdonképpen azóta te gyakran dolgozol volt krétakörös színészekkel, és magad is rendezel, vagy magad rendezed őket az utóbbi 3 produkciódban. Ez nyilván erősen különbözik attól, mint amikor egy rendezővel, a régi módszertől, amikor egy társulatban próbaidőszak, improvizációk, nem tudom, egy helyzetek alapján szöveget írt el, meg attól is, hogy van egy kézdarab, és azt odaadod a rendezőnek. Tehát volt egy olyan időszak, amikor azt mondtad, hogy a rendező szervál, és én visszaütöm, vagy valami ilyesmit. És aztán most az van, hogy te szerválsz, és te fogadod a szervát?
Fallabdázok, igen. Elég nehéz. Tehát nem mondom azt, hogy felhőtlenül élvezem a dolgot. Ugyanakkor még mindig jó, mint nem csinálni semmit, vagy illetve nyilván vannak olyan darabjaim, amiket megírok, és aztán más rendezők megcsinálják, tehát én ezt nem zárom ki, és ez nagyon jó, és működik továbbra is, de ezekkel az emberekkel az a fajta közös munka, amihez annyira hozzászoktam én a 10 év alatt, és amit annyira hiányzott 2 évig, azt nem tudja pótolni. És én ezért mentem ebbe bele picit kényszerből, és nagyon hiányzik ez a meccsezés, ami mondjuk az Árpáddal megvolt, tehát hogy át kell verni az akaratot, és sokszor, amit jónak gondolok, az valamiért nem tud bekerülni az előadásba, illetve nem tudom azt megcsinálni, amit ő szeretne, és ez sokszor olyan megoldásokra sarkalt, amit magamtól nem tettem volna meg. És ez a fajta kontroll, vagy ez a fajta nem tudom, ez a fajta harc nagyon hiányzik ahhoz, hogy meglépjek olyanokat, amik úgy nem evidensen jönnek. És ezt én magamtól próbálom, tehát nagyon szigorú próbálok lenni magamhoz, de az ember soha nem tud elég szigorúan lenni magához. Tehát ezt most így 3 után elmondhatom.
3 előadást rendezett eddig, ugyanis Tasnád István 3 darabját, saját darabját rendezte meg. Az első a Phaedra Fitness volt, a második a Cupido, és a harmadik a Paravarieté. Most megint hallgatunk egy zenét, és utána elmesélem majd neked, hogy mit mond rólad a színésznőd, aki mind a 3 előadásban benne
jó
volt.
Istenem.
Nagy a rendetlenség, ne nagyon nézzél szét, hogy azok ki, anyámé, az ott az apám a képen, az anyám a tesóm, én nem éltem még. A WC balra találod, de mit is mondtál, hogy hol játszol? Kisillag! Ja, azt vágom, voltunk rajta nyáron Veszbankán, a zöldpardon. Figyelj, és az milyen, tudod, hogy jönnek az ilyen kis csajok. A jó köpben rajongják a nagy bálványt. Szánalmas, de tényleg, ugye nem? Gondolod, hogy ilyen csaj vagyok? De tényleg nem. Léci, fordulj el, mi küzdöm a textillel. Igen, az egy piercing.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy, Tasnádi István drámaíró és rendező a vendégem. Csákány Eszter volt az a volt krétakörös színész, aki mind a 3 rendezésedben szerepelt. És nyilván öröm volt számára, hogy valamilyen formában tudtátok folytatni a krétakörös munkát. Azt mondta rólad, hogy ő nagyon-nagyon szeret téged, mint írót. Szereti a gondolkodásodat, szereti a humorodat, szereti azt a népiségedet idézőjelben, hogy ismered az embereknek a hétköznapi nyelvezetét, a gondolatait, az életüket, ami számára nagyon fontos, hogy a színház erről szóljon. Azt is mondta, hogy rettentően jól tudsz hozzászólni a dolgokhoz, ami ott munka közben folyik.
De
rendezőnek nem tud nevezni, mert bizonyos rendezői dolgokban nem vagy még elég jó, vagy még elég jó, tehát instrukciót adni, azt nem tudsz meg helyzetbe, és nehezen helyezel színészeket, de hogy nagyon jól látsz, és nagyon jól meg tudod fogalmazni azt, amit látsz. Még hozzátette, mint egy színész, hogy egyébként az élő szerző az nagy csapás, hogyha rendez, mert kívülről tudja a saját szövegét, és állandóan fölkiabál a színpadra, hogy mit kellett volna mondani ahelyett, amit mondott. Igen, úgyhogy hát ilyen kellemetlenségekkel jár egy Egy
élő szerző. Az Eszter azt nem bírja elviselni, hogy nem vagyok vele erőszakos. Tehát egészen konkrétan ez. Tehát a helyzet úgy lehet őt hozni, ha hisztérikus hangulat van a próbán.
De ne beszéljük meg Esztert, mert ő nincs, de, tudom, nincs most.
Én csak
nincs
mondom,
most
én ezt neki is elmondom, meg ő is elmondja nekem. Tehát én ezt azért merem így most elmondani. Tehát ő sokat idézett Asherral ellentétben, tehát hogy én tényleg nem, ilyen szabadon nem vagyok rendező, mert én amit így szépen kérek, és így nem történik meg, akkor így, jó, hát most akkor ez nem lesz. És tudom, hát dolgoztam nem egy-kettővel, hogy ez nincs így. Tehát, hogy az előadás az, hogy az minél jobb legyen, és hogy ez a színész a képben. Egyébként ez biztos, hogy megvan, ezt meg tudja csinálni, addig gyötrik, amíg ki nem jön. Így hoznak helyzetbe, sokszor nem is a próbán vagy a darabon belül, hanem egész egyszerűen társulaton belül hoznak helyzetbe. Ez egy nagyon kemény és nagyon bonyolult és sokszor nagyon kegyetlen meccs, amire külön képesség egyébként. És nem is csak a próbán történik ez, hanem az emberi viszonyokban, társulaton vagy aki adott csapaton belül viszonyok kialakításában, egy próba hangulatban. Tehát egy sokkal komplexebb dolog, ebben itt most három után azt tudom mondani, hogy ebben tényleg ügyetlen vagyok, mert a manipulációnak ezt a fajtáját nem szeretem, és nem is tudom csinálni. Tehát én szeretem tényleg elmondani őszintén a színésznek, amit gondolok benne, és ez nagy hiba. Nem szabad. Tehát nem szabad megosztani a próbának hogy a bizonyos fokán, hogy tényleg te mit gondolsz arról, hogy hogy áll. Nem, az egyszerűbb, az a megúszósabb. Bevonom a színészt, elmondom, megosztom a kétségemet. Ez valójában gyengeség, és erre közbe kellett rájönnöm, és az Eszter, aki hihetetlen jó rendezőkkel dolgozott, ezt pontosan kiszúrja.
Hát minden esetre két nagyszerű munkát említett veled. A Fédra Fitness-t és a Paravariátét, amit itt nézőként, ezt én itt nagy erőkkel visszaigazolok. Azon gondolkodtam, hogy rendezéssel foglalkozol, több olyan rendező volt, akivel sokat dolgoztál, több előadást csináltál együtt. Schillingen kívül ilyen volt az Namenák István is, még akkor is, ha, mint említetted, nem vettél részt a próba időszakban, de ő több darabodat rendezte Bagó Bertalan, és több darabodat rendezte a bátyád, Tasnádi Csaba. Gondolom, hogy ha te rendezőként működsz, akkor biztos azért tőlük tanultál valamit, mert őket figyelted a legtöbbet.
És még Méhes László is ide kívánkozik.
Méhes, igen.
Vele is sokat dolgoztam, és a zenésekben, amiből rengeteget lehet tanulni, és a Lacitól rengeteget tanultam. Egészen más műfaj látszólag, mint mondjuk a Hazám-Hazám, amit ugye a Kréta körbe csináltunk, mégis elemi köze van egymáshoz a kettőnek. Picit le van nézve nálunk a zenés műfaj, azt gondolom méltatlanul. Nyilván vannak szörnyű zenés előadások, de valójában a színházi formának valami legalapvetőbb része a zene, és borzasztó fontos számomra. Egyébként a krétakörbes korszakban is nagyon fontos volt, nem csak, tehát az egész társulatnak, mert ránézünk, mondjuk jól leszámítva talán a Sirályt, de mindegyikben rengeteg nagyon fontos része volt a zenei megszólalásnak.
Volt az idején, amikor a Made in Hungária című darabot csináltad, akkor volt egy ilyen megnyilvánulásod, hogy azt vártad, hogy majd téged meg fognak szólni, meg fognak vetni azért, hogy ilyen dologba belementél, de aztán erre se reagált senki. Azóta csináltál másikat is, az Aranycsapatot, és egyáltalán komoly jelentős és jól hasznosítható rutinod lett ebben a úgynevezett könnyebb műfajban, meg zenés műfajban. És ha ez annak idején egyszerűen egyfajta ilyen próbálkozás volt, akkor kérdezem, vagy remélve kérdezem, de akkor ugye ennek meg is van az eredménye, tehát például megélhetést biztosítasz, hogyha az embernek az országban több helyütt játsszák az Aranycsapat című darabját, meg a Made in Hungária darabját? Nagy színpadokon, nagy színházakban.
Tehát, most ezt kérdezted, nem többet kérdezte
igen,
azt, volna.
Nem, azt, igen, mert hogy volt egy ilyen, ha emlékszel erre, volt egy ilyen hozzáállásod, hogy majd nekem kopincsanak az orromra, hogy
hát
ilyesmire
nem,
adom
csak
magam.
Vártam, hogy Krétakör, tehát ezt a Fédrát írtam párhuzamosan, ami ugye egy nonsens lett volna, de én vártam, hogy ebből majd lesz egy vita, amiben én majd nagyon jó meg fogom tudni védeni magam, és a szakmának a sznobizmusára nagyon szépen el fog mutatni, és legyen valami, de...
Ehhez senki nem tette ezt szóvá.
Hát igazából talán egymás között a hátam mögött, nyilván ahogy tudom, ahogy mi, én is részt veszek azokban a beszélgetésünk, amikor valakit egy reklámszereplés miatt kibeszélünk. De hát ezt, de azt hiszem az inger küszöb most már elég magasan van, tehát nem. Igazából csak azzal van, hogy ezt tényleg azzal írják le, hogy jó, hát valamiben meg is kell élni, miközben nekem ezek, amiket elvállalok, tehát librettóírás, azok mind fontos ügyek, tehát azt gondolom, hogy jót lehet csinálni, minőséget lehet csinálni, millió is egy olyan dolgot utasítok vissza, amivel látom, hogy egyszerűen baromság az ötlet, és akik körülötte vannak, azokkal sincs esély jót csinálni, de amikor van valami izgalmas szüzsé, akkor én ebbe belevágok, és nem bánom, mert általában nagyon, nagyon, nagyon sokat lehet belőle tanulni.
Hát és ezt ki is tanultad, azt hiszem, ezt a műfajt most már?
Többé-kevésbé, mert például van a kedvenc zenés darabom, ami a Rovarok. Nem tudom, láttad-e?
Láttam, bizony.
És hogy nagy bánatom, hogy annak ellenére, hogy ott valami újat csináltunk, tehát nem a sablon vagy a bejáratott operett hagyományokra épülő új zenés darab, ennek ellenére Pesten most már, nem tudom, 5. éve, hogy ennek megvolt az ősbemutatója a vidéken. Tehát nincs színház, aki ezt bemerné vállalni, vagy bemutatná, annak ellenére, hogy a Táliában a vendégjátékon óriási sikere volt. Tehát ez például egy nagy szívfájdalmam, és nyilván ez nem olyan dolog, amit mi most néhányan a Csákányi Eszterékkel valahol bemutatunk. Ez egy zenés darabnak egy ezt csak más tudja megcsinálni, tényleg egy apparátussal.
Melyik egyébként a legjobb darabot szerinted?
Nehéz ügy. Most több helyen megcsinálják a közelenséget külföldön, és ezzel most elég sokat foglalkoztam vele. 10 év után a szöveget elővettem és olvasgattam, az nagyon össze van rakva. Tehát azt gondolom, ha most megpróbálok objektív lenni, akkor valószínűleg az a legerősebb szöveg, de nagyon szeretem a Fédrát is, a Fédra Fitness-t, illetve egy szintén kevéssé játszott darabot, a Kokainfutárt, amit mindössze egyszer mutattak be Kőszínházban, 14 éve, 15 éve most már lassan, Kaposváron, hihetetlen sikere volt, 5 évig ment ott, és Pesten szintén nem mutatták be, miközben szerintem egy nagyon erős darab. Ezzel szemben vannak gyengém darabjaim, amit viszont nyakra főre játszanak, amit nem bánok, csak fura, hogy
az... Mire gondolsz?
Ezt most nem mondom el.
Nem mondjam én se? Jó, igen, tovább megyek.
Ja. Szóval, hogy fura, hogy nem mindig esik egyben az, amit én gondolok egy saját szövegemről, vagy az, ami mondjuk az értékítélet, vagy mondjuk a népszerűsége. De talán ez természetes is.
Gondolom, hogy igen. Azt hiszem. No, visszatérve még a rendezésre, hogy tehát rendezel az utóbbi években. Tanulsz azoktól a rendezőktől, akik a darabjaidat színre vitték. Tasnádi Csaba, a bátyád, számos darabodat színre vitte, zenéseket, nem zenéseket, és úgy eszembe jutott, hogy vajon neked az előnyös, ha ő rendez téged, vagy hátrányos. Tehát az ember egy bátyjal szemben más képviselkedik, mint szerző, mint élőszerző, vagy ugyanúgy, mintha bárki más rendezné őt?
Nyilvánvalóan máshogy. És ennek megvan az előnye, meg a hátránya. Tehát az előnye az nyilván az, hogy tényleg rengeteg dolgot zsigerileg gondolunk ugyanúgy. Tehát egyszerűen ugyanúgy reagálunk a világra valahol. Ez a hátránya is, mert néha elvakulunk a másik hibái irány. Tehát az a jó egy rendezővel való együttmunkában, ha kiszúrja, hogy ami puha, vagy megúszás, vagy blöff, sokszor el tudja vinni az, hogy ja, hát igen. Tehát a közös ráismerés. Mondom, tehát ugyanaz az előnye is, ami a hátránya is. De hát sokat dolgozunk együtt, és nyilván azért, mert jó. Mert én szeretek a Csabival dolgozni.
Fogsz vajon más szerző darabját rendezni valaha? Van ilyen elképzelésed?
Nincs. Tényleg, ezt nem tudom. Tehát föl sem merült bennem, valaki megkérdeztem is a régen, és akkor gondolkoztam el rajta. Nem, mert igazából nincsenek rendezői ambícióim. Tehát mondom, ezt is félig meddig a kényszer szült, más részről utána rákaptam, és megéreztem ennek az ízét, hogy milyen az, amikor nem kell meggyőznöm senkit, mondjuk rendezőt. Sokszor jó, ha meg kell győzni, mert sokszor ezáltal ami nem megy át, az kiderül, hogy azért nem megy el, mert rossz. De ugyanakkor ennek van egy öröme is, hogy ki tudom teljesíteni a szöveget. Nem kicsit hátrébb tudom fogni a rendezőt, és azt mondom, hogy igen, éljen a szöveg, éljen a színész. Igazából a színész és a szöveg az, ami nagyon fontos nekem ezekben az előadásokban, és a rendezői trubája az meg egyáltalán nem érdekel. csak abból a szempontból, hogy jó helyzetben legyenek, és kész.
Ez az éljen a színész, ez nagyon jó volt végszónak, tetszett nekem, de még egyet azért kérdeznék. Na. Van-e olyan terved, hogy valakire színészre mostanában darabot írni, dédelgetsz-e ilyesmit?
Nem igazán, nincs ilyen.
De a krétakörös színészekkel, akikkel évek óta együtt dolgozol, gondolom velük tervezel a továbbiakban is.
Mindenképpen, de most a következőt azt úgy szeretném, hogy ne én mondjam már még, hogy mit csináljunk, és ne én oktoráljam rájuk az akaratomat, hanem jöjjön tényleg egy akár egy ötlet, akár egy megkeresés, akár csak egy, nem tudom, egy közös vágy, ami arról szól, hogy üljünk le együtt és gondolkozzunk, mert most meg kezd olyan ijesztően úgy tűnni, mintha én rendező lennék, és hogy én szeretném itt az életművemet gyarapítani általuk is, és ez nincs így. Tehát ha van erre igény, erre a közös gondolkodásra, és hogy ebben én részt vegyek, akkor csináljuk, és nyilván akkor megtaláljuk majd ennek a módját, hogy ez ebből előadás is legyen.
Akkor maradjunk végül annyiban, hogy Tasnádi István drámaíróval beszélgettem. Köszönöm szépen Stuber Andreát. Hallották az Ahol hely van című műsorban. Viszont hallásra!